Pál első levele a korintusiakhoz. 5. és 6. fejezet. A korintusi gyülekezet számos problémával küszködött, és Pál azért írta nekik ezt a levelet, hogy ezekben a segítségükre legyen. Chloé emberei ugyanis beszámoltak Pálnak az ott kialakult helyzetről. Az egyik komoly gondot a megoszlás okozta. A hívők a gyülekezeten belül kisebb csoportokra bomlottak, és elhatárolták magukat a többiektől. Azt mondták, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Pál azonban azt írja a korintusiaknak, hogy a megosztottságuk a testiesség jele, mert Krisztusban nincs megoszlás, Krisztus nem szakítható részekre. A korintusiaknak fel kellett volna ismerniük azt, hogy Pál, Apollós és a többi közöttük szolgáló ember szolgálata nem áll versenyben egymással, hanem kiegészítik egymást. Ugyanígy mi is fel kell ismerjük, hogy a különböző gyülekezetek, vagy egy adott gyülekezeten belül a különféle szolgálatok nem versengenek egymással, hanem egymást kiegészítik, egymás munkáját segítik. Én nem érzem úgy, hogy a mi gyülekezetünk bármelyik más gyülekezettel versenyben állna, és ez így van rendjén. Hiszen nincs értelme másokkal rivalizálni, hanem inkább segíteni kell őket. Ebben a fejezetben Pál még komolyabb problémákkal foglalkozik, amelynek élén az erkölcstelenség áll. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen a pogányok között sem fordul elő, hogy tudniillik valaki apjának feleségével él. Úgy tűnik tehát, hogy volt egy férfi a korintusi gyülekezetben, aki a saját mostoha anyjával, édesapjának a feleségével élt együtt. A korintusiak azonban annyira el voltak foglalva a saját belső viszályaikkal, amelyek egyes csoportok között kialakultak, hogy semmit sem tettek ezügyben, sőt, majdnem, hogy büszkék voltak magukra azért, hogy milyen toleránsak, hogy ezt megengedik a gyülekezetben. Büszkék voltak arra, hogy milyen liberális a gondolkodásuk, mint ahogy sajnos napjainkban is sok gyülekezet vagy egyház büszkélkedik ezzel. De Pál ezt írja nekik. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő, már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Már döntöttem tehát ezügyben, mondja Pál. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Úrunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak a teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljön az Úrnak azon a napján. A Máté 18-ban Jézus a következő utasítást adja az ilyen helyzetekre vonatkozóan. Ha vétkezik atyád fia, menj el, intsd meg 4 szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ha tehát a gyülekezetben egy testvérünk bűnben van, először mindig azért menjünk oda hozzá, hogy szeretetben ráébresszük őt a hibájára, hogy helyreállhasson a kapcsolata Istennel, hogy kijöhessen abból a bűnből, és hogy megoldódjon a helyzet. A Galata 6.1-ben ezt írja Pál. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne ess. Ha tehát látom, hogy a testvérem bűnben van, akkor az én elsődleges feladatom, hogy szeretetben és szelíden próbáljam visszavezetni őt a helyes útra. És ha nem hallgat erre, akkor következik az, amit Pál mond, hogy én már döntöttem, ezt az embert el kell küldeni a gyülekezetből, és az ilyet át kell adnunk a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak azon a napján. De mit jelent a teste pusztulására kifejezés? A testiesség pusztulását, pontosabban azt, hogy többé ne éljen a test szerint. Pál abban a reményben tanácsolja ezt a korintusi gyülekezetnek, hogyha valóban elküldik ezt az embert, akkor ő ezáltal rádöbben, hogy milyen súlyos bűnben van, és hogy ez a bűn egyre jobban elidegeníti őt a gyülekezettől és Krisztustól is. Tehát azért küldik el azt az embert a gyülekezetből, hogy fel tudja ismerni, hogy milyen súlyos bűnben van, és hogy visszatérjen Istenhez, hogy helyreálljon vele a kapcsolata, és hogy így visszatérhessen a gyülekezetbe. Ez az egész tehát mindig azt a célt szolgálja, hogy az az ember, aki bűnben van, abból kijöjjön. Hogy helyreálljon, hiszen Jézus Krisztus is azért jött el, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket. Nekünk is ezt kell szem előtt tartani, amikor bizonyos problémákat kezelünk a gyülekezeten belül. És bizony el kell mondanom, hogy a mi gyülekezetünkben is volt már arra példa, hogy meg kellett kérnünk bizonyos embereket, hogy hagyják el a gyülekezetet, és hogy addig ne térjenek vissza, amíg abból az adott bűnből, vagy nagyon súlyos helyzetből ki nem léptek. De a fő célunk megint csak az volt, hogy azok az emberek visszataláljanak Istenhez, és hogy helyreálljon az életük. Azt nem tudom 100%-osan megmondani, hogy mit jelent valakit átadni a sátánnak a teste pusztulására, de Pál az 1 Timóteus 1.20-ban megemlít két embert, Hümenajoszt és Alexandroszt, és azt írja róluk, hogy átadta őket a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent. Tehát amikor átadunk valakit a sátánnak, ez azt jelenti, hogy elküldjük a gyülekezetből, amely eddig egy védőpajsként óvta őt, hogy esetleg megláthassa és megtapasztalhassa bűnének következményeit. Bizony gyakran a házasságtörése a legjobb gyógyszer az, amikor az ember összeházasodik azzal, akivel a házasságtörést elkövette. Azért mondom ezt, mert a sátán néha nagyon el tud bennünket vakítani. Úgy érezzük, hogy nem tudunk meglenni a másik nélkül, hogy ő az életünk szerelme, és hogy érte muszáj elhagynunk a férjünket vagy a feleségünket. Ha azonban összeházasodunk, egy idő után bizonyosan rádöbbenünk arra, hogy a másik sem tökéletes, és hogy bizony nagyon is tudtunk volna nélküle élni. A sátán tehát annyira el tud bennünket vakítani, hogy bizony néha arra van szükség, hogy az ember csak menjen a saját feje után. Ami pedig bennünket illet, mi mintegy átadjuk őt a sátánnak. Ez sokakra azután nagyon is kijózanító hatással van, és hirtelen már nem is olyan izgalmas és dicsőséges számukra a test vágyai szerint élni. Ezért inti Pál a korintusiakat arra, hogy adják át az ilyen embert a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a napján. Az elsődleges cél tehát itt az üdvösség. Még ha a testének el is kell pusztulnia, a legfontosabb az, hogy valakinek a lelke üdvözüljön. Nem jól cselekedtek ti. Vagyis Pál azt mondja, hogy egyáltalán nem jó az, hogy ti ezzel a liberális hozzáállásotokkal dicsekedtek. Hát nem tudjátok, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti? A kovász elengedhetetlen alkotó része volt annak a tésztának, amelyből az asszonyok kenyeret sütöttek. Amikor bedagasztották a tésztát, mindig hagytak egy kis kovászt, amit azután az új tésztába kevertek. Az ige azonban a kovászt mindig negatív értelemben említi, mert ahogy a kovászt hozzákeverjük a tésztához, az egyfajta rothadási folyamatot indít el. Egy csipetnyi kovász már elég ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon, így elég egy kicsiny kovász ahhoz, hogy az egész tészta szépen lassan megkeljen. És ez nagyszerűen jelképezi a bűnt. Elég, ha csak egy aprócska bűnt tolerálunk valahol a gyülekezeten belül, és ez az egész testet megfertőzheti. Hiszen egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Itt Pál a páska képét is mondani valójába foglalja. A páskáról tudjuk, hogy a kovásztalan kenyerek ideje volt. Miközben a zsidók a páska ünnepére készülődtek, amely április 14-én volt minden évben, átkutatták az egész házukat, és minden kovászt és élesztőt kidobtak a házból. Azután pedig kovásztalan kenyeret készítettek a páska ünnepére, olyan tésztából, amelyben nem raktak kovászt, vagyis élesztőt. A páska csodálatos előképe volt Jézus Krisztusnak, aki bűntelen volt. Ő volt a hibátlan páska bárány. mivel pedig a kovász a bűn jelképe, Pál azt mondja. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk Jézus Krisztus már megáldoztatott. Krisztus tehát a mi húsvéti bárányunk, és ahogy a kovásztalan kenyeret megtörték a Páska ünnepén, úgy törték össze az ő testét is, értünk a kereszten. A Páska tele van csodálatos szimbólumokkal, amelyek Jézusra mutatnak. Pál pedig így folytatja a 8. versben. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Vagyis azt mondja itt Pál, hogy szeressük egymást tisztán és igazságban, így gyűjünk össze, és így legyünk egymással közösségben. Krisztus testében ne legyen gonoszkodás, viszálykodás, hanem legyen a szívünk tiszta az Úr előtt, amikor összegyűlünk, hogy őt imádjuk. Pál a 9. versben egy olyan levélre utal, amelyet már korábban megírt a korintusiaknak. Bár a Bibliában ezt a levelet nevezzük Pál első levelének a korintusiakhoz, minden jel szerint létezett még legalább egy levél, de ez ma nincs a birtokunkban. Pál ezt írja. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Pál itt nagyon egyértelműen ketté választja a gyülekezeti közösségünket és a világban való életünket. Azt mondja, hogy a gyülekezeten belül ne legyünk közösségben bálványimádókkal, paráznákkal vagy nyerészkedőkkel. A gyülekezeten kívüli világ azonban tele van paráznákkal, nyerészkedőkkel, harácsolókkal és bálványimádókkal. Isten azonban nem arra hív el bennünket, hogy teljes mértékben elszigetelődjünk a világtól és kolostorba vonuljunk, miközben hatalmas falakat emelünk magunk és a világ közé, hogy így próbáljunk tisztaságban élni. Isten arra hív bennünket, hogy világítsunk a világban lámpásokként, amelyeket nem szabad elrejteni, magas kőfalak mögé zárni. Mivel a világban élek, bizony elkerülhetetlenül dolgom lesz olyanokkal, akik erkölcstelenül élnek, nyerészkednek vagy bálványimádók. De amikor eljövök a gyülekezetbe és Isten népe között vagyok, akkor elvileg egy teljesen más környezetbe kellene kerüljek. Szentséget és tisztaságot kellene találjak Krisztus testében. Pál a 10. versben 3 bűnt sorol fel, a paráznasságot, a harácsolást és a bálványimádást. Ha valaki paráználkodik, az tulajdonképpen önmaga ellen vétkezik. Ez a bűn az önzésünkből fakad, és arról szól, hogy kihasználjuk a másikat szexuális vágyaink kielégítésére. Elképzelhető, hogy az a személy nem is jelent nekünk olyan sokat, mert az egész csak a saját vágyainkról szól, a másik személy inkább csak eszköz ezek kielégítésében. Így amikor paráználkodunk, nem csak önmagunk ellen vétkezünk, hanem a másik ellen is, és ezt a bűnt az önzés fémjelzi. A harácsolás vagy a kapzsiság, azaz a nyerészkedés, szintén önző dolog, mert kimondottan arról szól, hogy megkapjam azt, ami nekem kell, vagy megszerezzem azt a másiktól bármilyen áron. A bálványimádással igazából Isten ellen vétek, mert Isten helyett valaki vagy valami mást imádok. A bálvány esetében ne csak aprócska szobrocskákra gondoljunk, amelyeket fából készítettek vagy aranyból öntöttek, hiszen valakinek az autója is lehet bálványa, vagy a kertje, vagy akár egy épület is. Emlékszem, hogy amikor a gyülekezetünk egy nagyobb épületbe költözött, egyesek nagyon megijedtek, mert kötődtek az előző épülethez, sőt, úgy érzem, hogy már bálványozták is azt. Nem akartak elköltözni, hiszen abban az épületben tértek meg, ott találkoztak Istennel. Így bizonyos értelemben régi épületünket tették bálványukká. Amikor azonban valaki bálványokat kezd imádni, ez annak a jele, hogy az az ember nem tudatosítja Isten jelenlétét az életében, és a bálvány számára emlékeztetőül szolgál. A bálvány emlékezteti őt arra a kapcsolatra, amely fennállt korábban közte és Isten között. Emlékezzünk csak vissza arra az időre, amikor Ezékiás lett Izrael királya. Izrael még azt megelőzően bálványokat kezdett el imádni, Ezékiás azonban elhatározta, hogy reformokat vezet be, és ennek jegyében első lépésként leromboltatta azokat a ligeteket, ahol Izrael felállította a bálványait. A kettő királyok 18.4-ben pedig azt olvassuk, hogy Ezékiás ezen kívül összetörette a részkígyót, amelyet Mózes készítetett, mert Izrael fiai mindig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. De miért is készítette Mózes a pusztai vándorlás során a részkígyót? Izrael gyermekeit kígyók támadták meg a pusztában, megmarták őket, és sokan meghaltak. Mózes 4. könyvének 21. fejezetében ezt parancsolta Isten Mózesnek. Csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. A részkígyó megint csak egy csodálatos előképe Jézus Krisztusnak. Hiszen Jézus maga mondja a János 3.14-ben Nikodémusnak, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. A kígyó a bűn szimbóluma, a részkígyó pedig a bűn ítéletének a szimbóluma, a rész ugyanis az ítéletet jelképezi. Jézus Krisztus a kereszten magára vette az én bűnömért járó ítéletet is, ezért tehát, ha Jézus Krisztusra nézek, nekem már nem kell meghalnom a bűneimért, hanem élhetek. Úgy tűnik, hogy a részkígyó a pusztai vándorlás után is fennmaradt. Valaki megőrizte azt, és ahogy teltek múltak az évek, az emberek elkezdték azt bálványként imádni, és sokan zarándokoltak el a részkígyóhoz, amelyet Mózes készített a pusztában. Vegyük észre, hogy mit mond a 4. vers legvége. Izrael fiai Nehustánnak nevezték a részkígyót. Az angol fordítás szerint pedig Ezékiás nevezte el Nehustánnak. Ez a szó azt jelenti, hogy résztárgy. Vagyis már a nevéből is kitűnik az, hogy a részkígyó nem volt semmiféle isten, így Izrael istenének sem lehetett a képe. Amikor elkezdünk egy épületet bálványozni, ne feledjük, hogy ez egy egyszerű épület, egy halomkő vagy egy nagy rakás fa. Nem szabad ahhoz az épülethez bálványként ragaszkodnunk csak azért, mert ott találkoztunk először Istennel, hiszen Istennel minden nap, mindenhol találkozhatunk. Ha tehát én az épületet kezdem el bálványozni, ez azt jelenti, hogy nem találkozom minden nap Istennel, hogy vágyom arra a kapcsolatra, de ez jelenleg nincs meg az életemben. Ezért próbálok visszamenni a múltba, abban az épületben próbálom megtalálni Isten jelenlétét. Óvakodjunk tehát a bálványimádástól, mert ezzel Isten ellen vétkezünk. Persze a világban bálványimádás vesz körül bennünket, és mivel mi is ebben a világban élünk, ez elkerülhetetlen. Nem kérdezhetem meg a sarki zöldségestől, hogy a te életed rendben van Istennel? Mert ha nincs, akkor nem kéne megfogd azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket én szeretnék majd elfogyasztani. Bevallom, hogy olyan jó lenne azt mondani nektek, hogy gyülekezetként vegyünk egy lakatlan szigetet valahol a Karib-tengeren, és költözzünk oda mindannyian. Hozzunk ott létre egy teljesen keresztény közösséget, amely egy az egyben az igére épül. Így nem lenne szükség börtönökre, sem rendőrségre, a gyermekeink is nyugodt környezetben nevelkedhetnének. Egy szeretettel teli közösségben nem kéne attól rettegjek, hogy mi történik az unokáimmal, ha elfutnak a sarki ABC-be, és ki próbálja meg őket magával csalni, vagy esetleg bántalmazni. Engem igenis aggodalommal tölt el az az irány, amely felé a világ tart. És bevallom őszintén, hogy olykor szeretnék innen elmenekülni. De Istennek nem az az akarata, hogy félrevonuljunk, és létrehozzunk magunknak egy kis földi paradicsomot, valahol egy lakatlan szigeten. Mi egy bűnnel teli világban élünk, egy olyan világban, amelyet megrontott a bűn. Nagy reménységgel a szívünkben várjuk az új mennyei Jeruzsálemet, amelyet majd Isten épít, és közben tudatosítjuk azt, hogy csak átutazóban vagyunk itt a földön. Egy napon eljön majd az Isten országa, amely valóban a szeretet és a békesség országa lesz, ahol a gyermekek nem kell semmitől se féljenek. De Isten országa a földön még nem jött el, mert ez egyelőre egy bűnös világ, amelyből én sem menekülhetek el, mert Isten arra hívott, hogy világítsak ezen a sötét helyen. Most azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Tehát ne legyetek vele szoros kapcsolatban. Abban a kultúrában az, hogy még együtt se egyetek vele, pontosan ezt jelentette. A közel-keleti hagyományok szerint ugyanis, ha valakivel együtt ettél, akkor azzal lényegében egyé váltál. Az ottani szokások szerint a levest például egy nagy tálban tálalták, amelyet az asztal közepén helyeztek el. A leveshez járt ezen kívül egy közös tányér is. Az étkezés úgy történt, hogy mindenki tört egy darabot a kenyérből, és belemártotta a közös leveses tálba. Vagyis mindenki ugyanabból a kenyérből és ugyanabból a levesből evett, és számukra ez az egyéválást jelképezte. Ezért a zsidók soha nem voltak hajlandók egy asztalnál ülni és együtt enni a pogányokkal, hiszen nem akartak velük egyéválni. Tehát ha valaki a gyülekezetben parázna vagy bálványimádó, részeges vagy rágalmazó, akkor ne legyél vele szoros kapcsolatban. Mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Nem a belüllevők felett ítélkeztek ti is? Pál tehát azt mondja, hogy azok felett, akik a gyülekezeten kívül vannak a világban, nem az én dolgom ítélkezni, mert Isten majd ítélkezik felettük. De bizonyos értelemben a gyülekezeten belüllevők felett igenis ítélkeznünk kell. A kívüllevőket Isten fogja megítélni, távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. És ezzel arra a férfire gondol, aki a testvérük volt, oda járt a gyülekezetbe, de közben édesapjának a feleségével élt együtt. Ezután Pál egy következő problémára tér rá a korintusi gyülekezetben. Ez a hívők pereskedésének problémája a világi pogánybíróságokon. Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek előtt, és nem a szentek előtt törvénykezni? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, hát arra méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyben ítélkezzetek? Úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezetben voltak olyanok, akik egy gyülekezeti testvérükkel szemben panaszukkal világi bíróságokhoz fordultak. Pál itt azt mondja, hogy a tökéletes megoldás az lenne, ha problémátokat a gyülekezeten belül tudnátok megoldani, a gyülekezet segítségével, hiszen az egyház, a szentek fognak majd a világ felett is ítélkezni. Tudjuk, hogy egészen pontosan Jézus fog ítélkezni a világ felett, de mi már Jézuséi vagyunk, ő benne vagyunk, és így mi is részt vállalunk majd a világ feletti ítélkezésből. Hogyha a szenteket Isten egy ilyen hatalmas feladattal ruházza majd fel, akkor a kisebb, jelentéktelen ügyekben még inkább ítélkeznünk kellene. Ezért pedig, ha lehetséges, a problémáinkat oldjuk meg a gyülekezeten belül. Pál ezzel nem azt akarja mondani, hogy ha szükségesnek találjuk, akkor nem szabad bírósághoz forduljunk. Ő arra bátorít bennünket, hogy igyekezzünk egymás között a gyülekezeten belül megoldani a problémáinkat. Előfordulhat azonban, hogy köztünk és egy nem hívő között merül fel valamiféle probléma, és a másik fél nem hajlandó a gyülekezet tanácsát követni abban, hogy hogyan kéne ezügyben eljárni. Ilyenkor esetleg kénytelenek leszünk bírósághoz fordulni a probléma igazságos megoldása érdekében. Bizony Pálnak sem volt könnyű dolga a római hatóságokkal. Már 2 éve ült börtönben Cézáreában, amikor Festus végre megkérdezte tőle, hogy hajlandó lenne felmenni Jeruzsálembe, hogy ott tárgyalják meg az ügyét. Pál jól tudta, hogy ez az egész semmire sem vezet, egyik helyről a másikra küldözgetik őt, úgyhogy a császárhoz fellebbezett, ami római polgárként jogában állt neki. Pál tehát a császárhoz fellebbezett, mondhatni ő maga fordult a bírósághoz, hogy ne tudjanak vele továbbra is a vezetők játszadozni. Azonban amennyire csak lehetséges, a testvérek közötti problémákat a a gyülekezeten belül kellene megoldani. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Júdás levelében, mégpedig a 6. versben olyan angyalokról ír, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, és elhagyták saját lakóhelyüket. Elképzelhető, hogy azokról az angyalokról van itt szó, akik a sátánnal együtt fellázadtak Isten uralma ellen. A Jelenések könyvéből úgy tűnik, hogy az angyaloknak az egyharmada csatlakozott a sátánhoz. Júdás azt is írja róluk a 6. versben, hogy ők örökkévaló sötétségben és bilincsekben vannak fogva tartva annak a nagy napnak az ítéletére. Megint csak hadd emeljem ki azt, hogy Jézus Krisztus az, aki majd ítélkezni fog a világ felett és az angyalok felett is, de mivel mi vele együtt uralkodunk majd, ezért ugyanúgy, ahogy részt vállalunk a világ megítélésében, ugyanúgy az angyalok fölött is ítélkezünk majd Jézus Krisztus oldalán. Ez azonban nem azt jelenti, hogy te majd kérdőre vonhatod az őrangyalodat, hogy hol volt azon a bizonyos napon, amikor te neki koccantál az előtted levő autónak. Nem vonhatod majd kérdőre, hogy ezt miért nem akadályozta meg. De olyan angyalok felett ítélkezünk majd, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket. És ha mi ilyen dologban ítélkezhetünk majd, akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk az élet dolgaiban, írja Pál. Az 1 Korintus 6.4-ben a Károli fordítás szerint ezt olvashatjuk. Azért, ha élet szükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Bizony a gyülekezet legalacsonyabb presztízsű keresztény embere az ige fényében őszintébb és igazságosabb ítéletet képes hozni, mint esetleg a legokosabb bírák a bíróságokon. Bizony be kell vallanom, hogy néha nagyon is meglepnek egyes bírósági döntések és ítéletek. Aggódalommal tölt el, amikor látom, hogy helyenként milyen enyhe büntetést szabnak ki azokra, akik szörnyű bűncselekményeket követnek el Amerikában. A világi bíróságok ugyanis semmit sem tudnak a lélek dolgairól. Pál az 1 Korintus 2.14-ben a következőket írja. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindenkit megítél, de őt senki sem ítéli meg. Pál azt írja a hitetlenekről, hogy semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. A szentek közül tehát egy egyszerű, kevésbé művelt hívő jobb döntést tud hozni ezekben a dolgokban, mint a világ legbölcsebb emberei. Több isteni igazságot tanulhatunk egy ilyen egyszerű hívőtől, aki telve van Szentlélekkel, mint az ország legkiválóbb professzorától, aki azonban még nem tért meg. Csak azért, mert valaki tudós, nem szükségszerűen érti a lélek dolgait. Hiszen a természetes ember nem ismeri és nem is érti a lélek dolgait. Ezért nem követhetjük az ő irányításukat a lélek dolgaiban, és főleg nem kompetensek ahhoz, hogy a lélek dolgaiban ítélkezzenek. A lelki dolgokat tehát a gyülekezeten belül kellene megoldani. Megszégyenítésül mondom nektek. Ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között. Sőt, testvér a testvér ellen perlekedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek. Annyira szomorú látni azt, hogy ez a helyzet egészen a mai napig változatlan. Ma is vannak olyanok a gyülekezetben, akik ha tehetnék, saját keresztény testvéreiket is becsapnák. És Pál itt rámutat arra, hogy ez nagyon szégyenletes dolog. De hadd ismételjem meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha nem fordulhatunk bírósághoz olyan valakivel szemben, aki nem testvérünk az Úrban. Elképzelhető ugyanis, hogy nincs más megoldás. Pál tehát itt nem tiltja ezt meg nekünk, sőt én úgy gondolom, hogy Pál nem tiltja meg nekünk azt sem, hogy egy testvérünket érintő kérdésben forduljunk a bírósághoz, ha az a testvérünk nem hajlandó arra, hogy a problémát velünk a gyülekezeten belül megoldja. Van, amikor nincs más választásunk. de Pál azt mondja, hogy ez szomorú és szégyenletes. Ennél még az is jobb, ha engeded, hogy kifosszon. A Lukács 6.29-ben azt mondja Jézus, aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat sem tagad meg. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Pál itt nagyon komoly dolgokat érint. Ne tévelyegjetek, sem paráznák, és ha megnézzük az eredetit, ez szó szerint férfi prostituáltakat jelent, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, az eredeti ebben az esetben a homoszexuális életmódot folytatókra utal, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni az Isten országát. Pál a Galata 5.17-ben a következőket írja. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás. Ezen a helyen a görög eredetiben a pharmakia szó áll, ami tulajdonképpen kábítószer élvezetet jelent. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás. Irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlóak. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Pál itt az 1 Korintus 6-ban is figyelmeztet bennünket, hogy ne tévelyegjünk, és ne akarjuk becsapni önmagunkat. Pedig sok ember pont ezt teszi. Becsapja önmagát, és azt gondolja, hogy teljesen mindegy, hogy mit tesz, úgyis bekerül majd Isten országába. Ha tehát örökölni szeretném Isten országát, fontos, hogy megvizsgáljam a szívemet ennek az igerésznek a fényében, és tudatosítsam azt, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, vagyis Isten elhívott benneteket, hogy az ő tervét valósítsa meg a ti életetekben. És meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Pál tehát azt mondja, hogy ilyenek voltak közületek is némelyek, de ez már a múlté, és jól van ez így. A 2 Korintus 5.17-ben ezt mondja. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és íme új jött létre. De ha a régi dolgok nem múltak el, akkor úgy tűnik, hogy nem vagy egy új teremtés, és ne csapd be önmagad. Ne gondoljuk azt, hogy visszaélhetünk Isten kegyelmével, ha azt kicsapongásra használjuk. Ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert Isten kegyelme beborítja az életünket, most már szabadok vagyunk arra, hogy a test kívánságai szerint éljünk úgy, ahogy akarunk. Napjainkban már egyre többen a gyülekezeten belül is próbálják kiszélesíteni azt az utat, ami az örök életre vezet. A gyülekezetek egyre toleránsabbak, mindenféle istentelen életforma előtt megnyitják a kapuikat, Isten családjában. És egyre többen mondogatják azt, hogy mi mindnyájan ugyanezt keressük, hiszen minden út Istenhez vezet. Hadd emlékeztesselek arra, hogy mit mond Jézus a Máté 7.13-ban. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, ami a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. És azonnal ezután Jézus a hamis prófétákra figyelmeztet bennünket. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belülről ragadozó farkasok. Jézus figyelmeztet bennünket, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik azt próbálják elhitetni velünk, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan élünk, mert Isten úgy is szeret bennünket, és így is a mennybe kerülünk. Óvakodjunk tőlük, mert lehet, hogy kívülről báránynak tűnnek, lehet, hogy papi palástot viselnek, de báránybőrbe bújt farkasok. Mindig feldühödök az ilyen emberek láttán, akik magukat Jézus Krisztus szolgájának állítják be, és gyakran még azt is elvárják az emberektől, hogy tisztelendő úrnak szólítsák őket. Amikor Ronald Reagan volt az Egyesült Államok elnöke, az 1983-as évet a Biblia évének nyilvánította. Erre egyes szervezetek beperelték őt, és kezdeményezésüket bizonyos lelkipásztorok is támogatták. Ők Isten szolgáinak mondják magukat, közben azonban báránybőrbe bújt farkasok. Ugyanúgy, ahogy a sátán is képes a világosság angyalaként megjelenni, hogy megtévessze az embereket, úgy egyesek, akik bár azt mondják magukról, hogy Isten szolgái, szintén megtévesztik az embereket, és valójában a sátánnak szolgálnak. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Istennek hála, az Úr megváltoztatott engem. Most már nem az vagyok, aki voltam. Isten szent lelkének ereje által, és a Jézus Krisztusban vetett hit által megváltoztam. A régi valóban elmúlt, és minden újjá lett. Minden szabad nekem. Ez a kijelentés elég tág értelmet hordoz. Az epikuroszi filozófusok bizonyos értelemben valami ehhez hasonlót hirdettek, ők azt mondták, hogy mindent szabad nekem, ami élvezetet hoz az életemben. Teljesen mindegy, hogy mi az, ha élvezetet jelent, akkor megtehetem. Ez azonban azt jelenti, hogy ha valaki valami szörnyűségeset tesz, de élvezte azt, akkor az is rendben van. De nézzük meg, hogy mit mond itt Pál. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Ugye tudjuk, hogy egy napon majd mindenkinek meg kell állnia Isten előtt, és számot kell adni cselekedeteiről. Hívőként pedig majd jutalmakat is kapunk Istentől a hűségünkért, azért, ahogyan az Istentől kapott dolgokkal sáfárkodtunk. A cselekedeteinket majd tűzzel próbálja meg Isten, és ebből kiderül, hogy miből építkeztünk az életünk során, és hogy gyűjtöttünk-e kincseket a mennyben. Hiszen az életünknek egy napon vége szakad, és csak azok a dolgok maradnak meg, amelyeket Jézusban és Jézusért tettünk. És engem egyetlen cél vezérel, hogy amikor majd ott állok Isten előtt, nekem is azt mondja majd, hogy jól van, jó és hű szolgám, menj be Urad ünnepi lakomájára. Tudod, abban a pillanatban nem fog számítani az, hogy én az életemben mit értem el, hogy mire vittem. Amikor ott állok majd Jézus előtt, ez egyáltalán nem fog számítani. Mindennél fontosabb lesz ugyanis az, hogy mit mond Jézus. Én vágyom arra, hogy megdicsérjen, és hogy ezekkel a szavakkal fogadjon engem. Engem tehát ez a cél vezérel. De térjünk csak vissza ahhoz, amit Pál mond. Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Vannak tehát olyan dolgok, amiket megtehetnék, és attól még nem kárhozom el, hiszen az üdvösségem attól van, hogy hitemet és bizodalmamat Jézus Krisztusba vetettem. Vannak azonban olyan dolgok, amelyekbe bizony nagyon könnyen belefeledkezhetnék, és amelyek meggátolnának engem abban, hogy célomat elérjem. Például azáltal, hogy elrabolják minden energiámat és időmet, így nem marad sem erőm, sem pedig időm az Úr dolgaira. Vannak tehát olyan dolgok, amik önmagukban nem rosszak, de mégis meggátolnak engem abban, hogy megvalósítsam azt a célkitűzést, ami számomra a legfontosabb. Így még ha megtehetném is azokat a dolgokat, nem teszem, mert azok csak akadályoznának engem. Nagyon fontos tehát keresztényként, hogy fontossági sorrendet állítsak fel az életemben, nehogy olyan dolgokra áldozzak túl sok időt és energiát, amelyek egyáltalán nem fontosak. Az emberek könnyen beleesnek ebbe a csapdába. Teljes erőbedobással vetik be magukat olyan dolgokba, amelyek az örökkévalóság szempontjából egyáltalán nem számítanak. És az ember hónapokat is eltölthet egy-egy ilyen dologgal, a végén pedig szétesik az egész. Milyen jó, hogy Pál levelének végén az 1 Korintus 15:58-ban ezt írja. Tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Egy napon tehát ott állunk majd Isten ítélőszéke előtt, és annyira vágyom arra, hogy halljam Jézust, amint ezt mondja nekem. Jól van, jó és hű szolgám. Menj be urad ünnepi lakomájára. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává, írja Pál a 2 Korintus 6.12 második felében. Csak egy hívő keresztény tudja igazán, mit jelent szabadnak lenni. Az az ember, aki bűnben él, egyáltalán nem szabad. Pál ezt írja Timóteusnak a 2 Timóteus 2.26-ban. És felócsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Pál arról is ír, hogy e világ fejedelme megvakította őket, úgyhogy nem látják az igazságot, és így fogságban sínylődnek. Ne mondd nekem azt, hogy az alkoholista szabad, és bárki máshol sem mond, hogy szabad, aki valamilyen szokásának a rabja. Csak Isten gyermekei tudják, hogy mi az, hogy szabadnak lenni. És én annyira szeretem a szabadságomat, de számomra nem az a legizgalmasabb ebben, hogy szabad vagyok arra, hogy megtegyek bizonyos dolgokat, hanem az, hogy szabad vagyok arra, hogy bizonyos dolgokat már nem kell megtegyek. Szabad vagyok. Nem élek most már bizonyos szokásaim rabjaként, és Istennek hála, ezeket már nem kell megtennem, mert szabad vagyok. Elképzelhető azonban, hogy úgy bánok a szabadságommal, hogy ismét valaminek a fogságába kerüljek. Én szabad vagyok arra, hogy alkoholt igyak, ha ehhez tartja kedvem. De ha a szabadságomban én annyit iszok, hogy már nem tudok tisztán gondolkodni, akkor többé már nem vagyok szabad, hiszen az alkohol befolyása alá kerültem. Sőt, mi több, egy idő után alkoholfüggővé is válhatok. Ostoba dolog tehát úgy bánni a szabadsággal, hogy közben megint valaminek a fogságába kerüljek. Egyesek azonban sajnos ezt teszik. Tehát bár minden szabad nekem, tudom, hogy nem minden használ, és nem engedem azért, hogy bárminek is a rabjává váljak, pontosan azért, mert egy dicsőséges szabadságot kaptam Jézus Krisztustól. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van. Isten nem azért helyezte beléd az erős szexuális vágyat, hogy azt követve paráználkodj. A test nem paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagyis én egy új testet kapok. Ahogy Isten feltámasztotta Jézus Krisztust, engem is úgy fog feltámasztani. A testem tehát nem a paráznaságért van, nem azért adatott, hogy szabadon élhessek annak kívánsága szerint. Mert a testem is egy csodálatos eszköz Isten kezében, hogy ő elvégezze a munkát bennem és rajtam keresztül. Vagy nem tudtátok, hogy a ti testetek Krisztus tagja? Most tehát azok, akik Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Vagy prostituált tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Pál tehát azt mondja, hogy a te tested eszköz Isten kezében. De ha te a testedet arra használod, hogy egy paráznanővel vagy egy prostituáltal paráználkodj, akkor tulajdonképpen Krisztust is viszed magaddal ebbe a parázna kapcsolatba. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Mi is most már egyek vagyunk Jézus Krisztussal, ő benne vagyunk. Ezért ne paráználkodjunk, ne használjuk a testünket ilyen állati módon. Kerüljétek a paráznasságot! Pál a 2 Timóteus 2.22-ben a következőkre buzdítja Timóteust. Az ifjúkori kívánságtól pedig menekülj! Ó, bárcsak mi is elfutnánk a kísértések elől! Bárcsak olyanok lennénk, mint József, amikor megfogta őt Potifár felesége, és arra akarta őt kényszeríteni, hogy feküdjön le vele. József csak úgy tudott elmenekülni, hogy nagy nehezen kitépte magát saját ruhájából, és mezítelenül elrohant, ahelyett, hogy beadta volna a derekát. Isten segítsen nekünk elkerülni a paráználkodást! Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, amit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Hát ti ezt nem tudatosítjátok, kérdezi Pál. A testetek a Szentlélek temploma. A görög eredetiben a templom szóhelyén ismét a náó kifejezés szerepel, amely Isten lakóhelye, az ő munkálkodásának a helye. A mi testünk az a belső templom, ahol Isten lakik. Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Erről szól az üdvösség. Én is a bűn rabszolgája voltam, a saját testi vágyaim fogságában sínylődtem. A testem kívánságai megkötöztek engem, de Jézus Krisztus szabaddá tett. Most tehát már szabad vagyok, ezért nem kell megengedjem, hogy a bűn irányítsa az életemet. És az eddig vétkes testemet is Istennek ajánlhatom templomként, amelyben ő lakhat, és amelyet egy eszközként használhat, hogy ezen keresztül munkálkodjon. Így válhat a testem szent helyé, templommá, hiszen Jézus megváltott, megszabadított, megvásárolt engem, hogy most már őt szolgálhassam. De mivel most már őt szolgálom, neki kell engedelmeskedjek. Nem azért vásárolt meg, hogy most már magamnak éljek. Azért váltott meg engem, hogy hozzátartozhassak. Én már nem vagyok a magamé, nem csinálhatom azt, amit akarok. Az életem már Jézusé, és arra vágyom, hogy azt tegye ő az életemmel, amit szeretne. Ezért mondja Pál a 20. vers végén, dicsőítsétek Istent testetekben, és lelketekben, hiszen mind a kettő most már Istené. A 2. Korintus 3.17-ben azt írja Pál. Ha valaki az Isten templomát megrontja, az megrontja Istent, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Tisztelnünk kell tehát testünket, mert a testünket Isten teremtette, és ez egy csodálatos eszköz az ő kezében. Egyszer olvastam valahol, hogy egy nap alatt több kapcsolat jön létre az agyunkban, mint a világ összes telefonközpontjában. Ezek után nem meglepő, hogy a nap végére elfáradunk. A testünk tehát egy gyönyörű eszköz, egy ajándék Istentől, hogy rajta keresztül a lelkünk kifejezhesse önmagát. És nem csak a lelkünk, hanem maga Isten is rajtad keresztül, a te testeden keresztül szeretné kinyilatkoztatni az ő szeretetét és a terveit. Ezért fontos, hogy felismerjük azt, hogy a testünk eszköz Isten kezében. Ne tegyünk tehát semmi olyat, amellyel ártanánk neki, amely tönkre tenné azt. Lehet, hogy az, amit teszel, szabad. A kérdés azonban az, hogy hová vezet? Építője vagy romboló? Vajon nem keríthet-e túl könnyen a hatalmába?